Az elnökválasztás második fordulójának első rész eredményei csak a késő esti órákra várhatók, jelentette a rádió kiküldött tudósítója. Egyelőre folyik a számháború. A leszavazott állampolgárok kikérdezésén alapuló egyik úgynevezett exit poll kutatás szerint a nyugatbarát ellenzéki jelölt Viktor Juscsenko 11%-kal előzte meg a kormányoldal jelöltjét Viktor Janukovicsot. Egy másik ilyen felmérés az ellenzéki jelölt 3,5%-os fölényét valószínűsíti. Egy harmadik kutatás azonban éppen azt jelezte, hogy a megkérdezettek 40-50%-a nem nyilatkozott, így nem mérhető az eredmény. Janukovics a kormányoldal jelöltjének választási irodája szerint pedig a kormánypárti jelölt előzte meg 3,5%-kal az ellenzék képviselőjét. Irakban az emberrablók elengedték Iyad Alavi miniszterelnök túlszulejtett idős unokatestvérét is. A kormányfő szintén elrabolt két nő rokona a múlt héten szabadult ki. Erről az arab Al-Arabiya televízió számolt be, a hírt egyelőre nem erősítette meg a bagdadi kormány. Az emberrabló csoport korábban azzal fenyegetőzött, hogy kivégzi Iyad Alavi családtagjait, ha az amerikai katonák nem vonulnak ki Faludzsából. Oroszország is csatlakozik a Párizsi Klub megállapodásához, amely elengedi Irak adósságának több mint 80%-át. Az arabország legnagyobb hitelezőit tömörítő 19 ország képviselői tegnap az iraki pénzügyminiszter kérésére hozták meg a döntést. Irak összesen 125 milliárd dollár adósságot halmozott fel az elmúlt évtizedekben. A ciszjordániai Ramallah közelében három palesztin meghalt, amikor tűzpárbaj tört ki a fegyveresek és az izraeli hadsereg között. Két palesztin a Fatah szervezet tagja volt. Tegnap a ciszjordániai Nablusban két palesztin tinédzsert lőttek le, amikor köveket dobáló palesztin fiatalok izraeli katonákkal csaptak össze. Ausztriában egy magyar nő meghalt, 10 megsérültek, amikor felborult buszuk hajnalban az A1-es autópályán. A német rendszámú autóbusz megcsúszott a havasúton. Az egyébként Stuttgartban élő magyar állampolgárságú nő kiesett az utastérből, majd a turistabusz rázuhant és agyonnyomta. A sérültek közül 4-nek súlyos az állapota. A Veszprém megyei Nemesgulácson és Kisapátiban már 100-nál is több ember fordult orvoshoz hasmenéses és hányásos tünetekkel, a valószínűsíthetően fertőzött víz miatt. A két település lakói közben fürdésre és mosásra már használhatják a vezetékes vizet. A hatóság korábban ugyanis ezt sem engedte. Az illetékes tiszti főorvos holnapra ígért vizsgálati eredményt. Lottónyeremények. A hatos lottón az egy darab felitalálatos 117.264.218 forintot ér. Az 5 plusz 1-esre 23.2.369, az 5-ösökre 249.600, a 4-esekre 4.587, a 3-asokra 848 forintot fizetnek. A nyerőszámok 3, 20, 23, 24, 28, 34, és a pótszám a 35-ös. Éjszakára mindenütt kiderül az ég, majd reggeltől nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet. A délelőtti óráktól egyre több helyen kell kisebb havazásra számítani. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -2 és -7 fok között, északkeleten néhol -10 fok közelében várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 0 és +5 fok között lesz. A híreket Felszegi Csaba szerkesztette. Híradással legközelebb 23 órakor jelentkezünk. 21 óra 4 perc.
Leporoló. Ördögcsilla műsora.
A Gutenberg Bibliáról Göttingenben. Gönczi Péter könyvrestaurátorral Balla Ferenc beszélget.
Thank you. Péter, hogyan kerültél te Göttingenbe?
1994-ben diplomáztam a Széchenyi Könyvtár könyvrestaurátor főiskoláján. Utána saját műhelyt nyitottam Budapesten, és akkor találkoztam azzal a helyzettel, és azzal a tanulsággal, hogy azt az utat, amit a régi legények végig kellett, hogy járjanak, nincs mese végig kell járni.
Tehát azaz valcolni kellett.
Tehát vándorútra kell indulni, ahogy a régi legények német nyelvterületre jártak általában Magyarországról, én is erre indultam. Pályáztam különböző állásokat, ebből a göttingeni állásra felvettek. 1996. május 8-án léptem be az egyetemi könyvtárba.
Mit gondolsz, mit tetszett meg a pályázatodban nekik?
Nem tudom, sok oldalúság talán.
Milyen volt itt elkezdeni a munkát? Mi volt egészen más, mint amit otthon annak idején még könyvkötő tanulóként, később főiskolásként tanultál, és amit megszoktál azokon a munkahelyeken, amelyeken dolgoztál?
Kezdjük ott, hogy a Széchenyi Könyvtár iskolája, ma már tudom, akkor még nem tudtam, hogy Európa egyik legjobb iskolája. A különbség ott van, hogy az európai könyvrestaurátor iskolákban az elmélet külön van a gyakorlattól. Analitikára, apróbb dolgokra van berendezve műhely, de igazából nincs felkészülve az összes alapműveletre. Aki Európában könyvrestaurátor képzésben részesül, valójában a gyakorlati idejét saját maga kell, hogy megszervezze, a letöltött időt kell igazolja, az pedig teljesen esetleges, hogy ott mivel találkozik, mit mernek rábízni. A Széchenyi Könyvtárban egészen máshogy megy, ott a gyakorlat teljesen párhuzamos az elmélettel, tehát amit az iskolapadban tanultunk, azt végeztük a gyakorlati helyeken, ez a Hold utcai gyakorlati műhely és a bárbeli műhelyben zajlott, én a bárban voltam. Tehát, ha valaki elvégezte a Széchenyi Könyvtár iskoláját, akkor minden alapműveletet legalább egyszer csinált. Ez nagyon nagy dolog.
Ehhez képest milyen feladatok vártak először itt Göttingenben?
Egy kézirat projektre vettek föl, egy angol fiúval voltunk közösen, professzori levelezéseket raktunk rendbe.
Mikoriakat?
1800-as évek első fele, az archeológia egyik megalapítója, Karl Ottfried Müllernek a levelezéseit csináltam másfél évig, de voltak benne mások is. Ezekkel a levelekkel az volt a feladat, hogy ezeket szisztematikusan bekötötték, mivel mindegyik más méret, ezért nem volt egy egységes metszés ezeknek a könyveknek, lógtak ki belőle így, úgy, amúgy. Természetesen emiatt rengeteg töredezettség, leszakadt sarok, foltosodás, egy csomó probléma volt vele. Nekünk az volt a dolgunk, hogy kiszedjük a régi kötésből a leveleket, egyesével rendbe tegyük, és utána már egyesével kerültek be palliumok közé. A pallium az egyszerűen egy félbehajtott lapot jelent, tehát valójában savmentes papírok között egyesével vannak a levelek tárolva.
És továbbra is különböző méretűek?
Persze, de most már nincs kötve, tehát innentől kezdve egy leveles lapoknak számít.
Izgalmas munka volt számodra?
Igen, mert megtanultam azokkal a tintákkal dolgozni, ami ebben a korban fontos. És megtanultam a pecséteket kezelni, megtanultam ennek a kornak a levélpapírját kezelni. Lehet, hogy ennél sokkal izgalmasabb dolgok is vannak, de mindig azt mondom a tanítványaimnak, és ezt szoktam mondani, hogy a japán fametsző egy évig rajzolja a kört. És ez nem baj, hogyha egy évig nem csinál az ember más, csak kört rajzol, utána nagyon jól fog tudni kört rajzolni. Nem baj az, hogyha egy éven át az ember leveleket rak rendbe, mert utána nagyon jól fog tudni kéziratokkal dolgozni.
Ide érkeztél, hogy tervezted? Lesz következő állomása is ennek a vándorlásnak, vagy valami hosszabb időt óhajtottál volna itten tölteni?
Én mentem volna tovább, aztán az állomások helybe jöttek. Tehát projektről projektre kerültem, és így aztán nem volt minek átmenni egy másik.
Tehát nem kellett hurcolkodni, mert megtalált a feladat.
Nem, és hát közben születtek a gyerekek, úgyhogy egyre bonyolultabb lett volna menni. Tehát az első feladat volt a kéziratok rendbe rakása, a következő egyéves ciklusban. A ritka kötésekkel foglalkoztam, ez azt jelenti, hogy nem maga a könyv, tehát nyomtatvány vagy kézirat az érdekes, ami benne van, hanem maga a kötés.
Tehát az alapmesterséget.
Kötésre véget értékesek könyv. Ezt nagyon szerettem. A következő volt a térkép, majd egy évig, utána pedig, és azóta is főállású restaurátora vagyok a kézirattárnak, ami azt jelenti, hogy innentől kezdve valójában mindent csinálok. És ez az utolsó időszak volt az, amikor a tanulók is hozzám tartoztak, tehát minden évben 3 hónap gyakornoki idő. Mert úgy, hogy én vagyok a gyakorlatvezető.
Valami munkaálmod restaurátorként, valami olyan feladat, amit nagyon szerettél volna, hogy megtaláljon.
Igen, de ez most jön, ez a festetics kastélynak a teljes gondozása. Az embernek vannak kedvenc kötései, ha mindenki szakosodik, nekem a kedvenc időszakom a 16-17. Század, kicsit a 18. Igazából a nyomtatványokhoz értek, de ha volt álmom, akkor az álmom az volt, hogy legyen egy saját könyvtárom, tehát egy olyan könyvtár, ahol én vagyok a restaurátor, és én kezelem az egész állományt, és ez most jön, kezd helyen a festetési gyűjtemény.
Mit gondolsz, a szakmából hányan irigyeltek rettenetesen, amikor kitudódott, hogy megkaptad a Gutenberg Bibliát?
Hát kezdjük ott, hogy nem tudódott ki. Eddig.
Titokban dolgoztál?
Titokban dolgozunk, még nincs kész, 98%-ban van kész, retusálás még csak a jövő héten fejeződik be.
Jó, akkor legyen a dologból feltételes mód. Ha kitudódott volna, azért ugye elég sokan irigyeltek volna, hogy a világ legértékesebbnek mondható könyve van a kezeid között.
Hát, most erre mit mondjak, tényleg nem tudom. Hadd ne találjam.
Nagy presztízs ez a szakmában?
Majd kiderül. Ilyen könyvhöz, restaurátor tudtommal nem nyúlt még.
Megkaptad a feladatot. Mi volt az első gondolatod vele kapcsolatban?
Ez a munka lóg a levegőben. 4 éve. Kezdődött ott, hogy 2000-ben ünnepeltük Gutenberg születésének, megállapított születésének.
Vélelmezett?
Hát igen, 1900-ban szerették volna megünnepelni a születésnapját. Amit tudunk az az, hogy 1393 és 1403 között született.
Akkor jól sikerült átlagolni.
Hát így aztán megállapították azt, hogy 1900-ban már ünnepelhetnek egy fél évezredes évfordulót. Ha meg már ez így történt, akkor 2000-ben a 600 éves születésnapot. Tehát létrejött egy olyan kiállítás, amilyet én még életemben nem láttam. Ez eddig, amit én ismerek, a legfontosabb és a legteljesebb nyomdászattörténeti kiállítás volt Európában. Ez az egyetlen olyan kiállítás volt, amiről én tudok, ahol minden ott volt, ami a nyomdászat történetében fontos. Az első nyomdaábrázolástól a 4 különböző Gutenberg Biblia ott van, a Péter Schöffernek az összes ismert nyomdaterméke ott van, aki a Gutenberg tanítványa volt. A Gutenberg tanítványoknak a nyomtatványaik majdnem teljes palettával. Az első atlasz, Túróci krónika, csehek első bibliája, minden ott volt, ami fontos, és nem csak Németországban, hanem egész Európában. Fantasztikus kiállítás volt. És hát erre a kiállításra nekem kellett a könyveket felkészíteni, a vitrinekbe berendezni, amit persze többen csináltunk, tehát ez nem csak az én munkám volt.
Mit jelent az, hogy egy könyvet egy kiállításra felkészíteni?
Céltudatos kötésjavítást jelent, azokat a részeket javítjuk ki, ami látható. Ilyen egyszer. Tehát volt olyan könyv, ami irgalmatlan rossz állapotban volt, mint például a Gutenberg Biblia, ami a cseheknek az ősnyomtatvány és az első bibliájuk. Ott például csak azt a két lapot kellett rendbe tenni,
ahol nyitva volt.
Ahol nyitva volt, mert különben fél évig csak azzal a könyvvel dolgozom. Tehát a kiállítás céljainak kellett megfeleltetni minden könyvet. Szép legyen, ne legyenek foszló sarkok, ne legyenek szakadozott lapok. Tehát ez volt a lényeg.
Úgy fogalmaztál, hogy ez a munka a levegőben lógott. Ez azt jelentette, hogy titokban bíztál benne, hogy neked lóg a levegőben?
1996 kézirat projekt. A professzori levelezések közben volt két kötetem, a Wenzel király bibliája, ez volt az első kódexem. Pontosan ugyanolyan kötése van, mint a Gutenberg bibliának.
Szóval abból egyszer már jelesen vizsgáztál.
Igen, tehát azt én egyszer jól rendbe raktam, amikor az kész lett, akkor a kézirat tervezetője azt mondta, hogy nagyon szeretné nekem adni a Gutenberg bibliát. Ez volt 96-ban, egyetlen egy hátránya volt a dolognak, a műhely nem a régi egyetemi könyvtár épületében volt még ekkor, és azt mondta, hogy ki nem megy a biblia az egyetemről, tehát berendezünk egy műhelyt bent. Ez volt 97 tavasza, majd pedig akkor már tudni lehetett, hogy jön a 2000-es kiállítás, akkor én mondtam, hogy a kiállítás előtt ne tegyük rendbe, egy éven át nyitva lesz a vitrínben, igazából a kötéséből senki nem lát semmit, hiszen nyitva van. Ugyanakkor, ha én rendbe teszem a gerinc problémáit, és utána egy éven át nyitva van, akkor homorú gerince lesz egy év múlva, és soha nem kapjuk vissza azt a szép domború gerincét, ami most még megvan, hagyjuk ezt így. 2003-ban átköltözött a műhely a régi egyetemi könyvtárba, vadonatúj műhelyben ülünk egy éve. Kész volt a digitalizálása, amiről szintén tudtuk, hogy azért az egy olyan procedúra, ami kicsit megkínozza a könyvet. Digitális fényképezőgéppel minden egyes lapot lefotóztak. Ez az interneten elérhető, CD-romon kiadták, tökéletesen kutatható, és nyilvánvaló az a célja, hogyha egy kutatót ez a példány érdekel, akkor ne az eredeti példányt lapozgassa, hanem használja a számítógépes változatot.
Mondd, volt benned valami nagy-nagy türelmetlenség, hogy vártad a kiállítás végét, uram, bocsánat, számoltad a napokat, mint a fiaid karácsony előtt, hogy mikor foghatsz már bele? Vagy te nél bölcsebb ember vagy?
Én nagyon sokszor lemondtam róla.
Magadban? Vagy voltak valamiféle jelek, amelyek arra utaltak, hogy mégsem lesz a te munkád?
Senkinek se volt sürgős. És voltak sokkal fontosabb dolgok a könyvtárban. Amikor kiderült, hogy november 1-től én már Keszthelyen vagyok, mert úgy döntöttünk, hogy hazaköltözik a család Magyarországra, akkor június végén én tettem fel a kérdést, hogy most jön 4 hónap, én mindennel kész vagyok, amit eddig meg kellett tenni, ez a 4 hónap szerintem elegendő erre a munkára, mi lenne, ha most megcsinálnánk. Amire mindenki azt mondta, hogy persze.
És lőn?
És lőn. Ez ilyen egyszerű volt.
Itt már mindenki pontosan ismerte a nacionáléd, a pályafutásod, ahogy manapság divat mondani, a portfóliód. Azért gondolom, arra bőségesen volt időd, hogy megismerkedj ezzel a 4 hónapig munkatársaddal, ezzel a 2 kötettel. Hiszen egy kicsit hosszabb múltjuk van, mint neked.
Hát tananyag volt eleve az iskolában.
Emlékeztél rá?
Hát egy kicsit talán, igen. Aztán utána olvastam. A történet ott kezdődik, hogy 1451-ben pápai nuncius megy Mainzba. Összeülnek a bencés kolostorban a főpapok, és azon diskurálnak, hogy hogyan lehetne az egyre kevésbé egységes liturgia szöveget, ima szövegeket, mi atyánkot, üdvözlégy Máriát, hiszek egyet, egységesíteni, hiszen a kéziratos írásbeliség miatt egy csomó hiba van benne, és különböző területeken komoly különbségek vannak a szövegben.
Tehát kívánatos volna, hogyha minden katolikus templomban ugyanaz a szöveg hangzik el.
Igen, pontosan. Na most ők ott éppen gondolkodtak azon, hogy fába, kőbe, vagy akár fémlapba vésék, ezt vigyék körbe, ezt másoltassák le, ez talán egységesít.
Hiszen nem bírhattak még gondolkodni másban.
Nem, de ha megtették volna azt, hogy átmennek a Dom téren, sétálnak maximum 1/4 órát, és bekopogtak volna Gutenberg úrhoz, akkor már ott találtak volna egy majdnem kész nyomdát. Gutenberg már javában metzi a 42 sörös biblia betűit, minimum 4 sajtóján, papírokat, pergameneket már beszerezték, a tinta kikeverve, tehát lassan indul a nyomtatás.
Tulajdonképpen mi az, ami abszolút újítás és Gutenberg zsenialitásának eredménye? Tehát hol tart ez a sokszorosítási technológia őt megelőzően, és mi az, amit ő talál ki?
Keletről jön a fény, az összes aranyozási technikánk onnan jön. Nagyon sok minden jön még keletről. Keletről jön a magas nyomtatás technikája, a labduc onnan indul, sokkal korábban volt. Ami azt jelenti, hogy egy falapból kivágja az ember azokat a részeket, amit üresen szeretne hagyni a papíron, majd pedig befestékezi a fennmaradt felületet, papírt helyez rá, valami hengerrel, vagy egy préssel rányomja, és leemelve a papírt, megjelenik egy kép.
Volna kedved egy gondolatkísérlethez?
Persze.
Mit gondolsz, hogyha a Gutenberg Biblia egy oldalának 2 hasábját ezzel a technológiával kéne megvalósítani, mennyi időt venne igénybe elkészíteni?
Ez egy érdekes kérdés, soha nem ezzel hasonlítottuk össze. Mindig azzal történik az összehasonlítás, hogy a hagyományos európai írásbeliség, ami kéziratos írásbeliséget jelent, azzal a technológiával, tehát egyszerűen kézzel leírva a könyvet, mennyi ideig tart egy Bibliát leírni. Ez olyan 1 év, 1.5 év.
Amikor egy példányunk van belőle.
És akkor van egy példány. Ez már az az időszak, amikor már nem csak egyházi műhelyek vannak, hanem már világi másoló műhelyek is vannak. Tehát kifejezetten a polgárság igényeit kielégítve. Egy ilyen műhely úgy dolgozik, hogy van egy ember, aki belül mint egy katedrán áll, olvassa föl az anyakódexet, és ott ülnek a szkriptorok a padsorokban, és szépen körmölik le mondatról mondatra a könyvet.
Istenem, ha valamelyik nagy otthon vagy rossz a helyesírása?
Hát igen.
Bár számunkra ez már rengeteg értékes információ.
Igen, de gondolhatunk Madácsnak a bizánci színére is, hogy mennyit számít egy betű.
Uzion vagy Uzion?
A névben, igen, persze.
Akkor közelítsünk egy másik irányból. Egy fa dúcból hány olvasható, értékelhető példány nyomtatható?
Maximum 150. Ez fája válogatja. Attól függ, hogy harándúc vagy labdúc. Tegyük föl, hogy aki fadúcon dolgozik, az akkor a legjobb választást teszi. Luxust választ, és harándúcot, akkor kibír olyan 300 nyomtatást.
A Gutenberg metszette, majd öntötte betűk, vajon hány példányt bírnak ki?
Rengeteget. Ugyanis olyan a technológia, hogy annyi betűt csinálok, amennyit akarok. Ha elkopott, visszaöntöm, és új betűket öntök. Gutenberg nem magát a nyomó felületet metszette ki, hanem egy beutói szerszámot metszette. A betűnek a negatív formája van benne, majd ezzel az acél szerszámmal, ez egy edzett acél, mint egy poncoló szerszám, úgy lehet elképzelni. Ezt beütötte egy rézlapba, ez a betűnek a pozitív képe, Ez a részlap került az öntőszerkezetbe, tehát ebbe a beütött mélyedésbe öntötte bele a betűfémet az ólom, ón és antimón keveréke, ólom 80%, a többi antimón és ón. Ezek azért vannak benne, hogy hamarabb hűljön, tehát minden gyorsabban zajlódjon le az öntési folyamat. Majd pedig ezeket a betűket kisebb igazításokkal, után reszelgetésekkel már be is osztották a regálba, ahonnan már mindegyes betűket szedni lehetett a szöveget.
Mi az a regál?
Az a szekrény, amiben a betűket tartó fiókok vannak. Mindenki látott már valószínűleg ilyen fiókot, alacsony, sok kis rekesszel minden egyes betűnek. Más-más helye van benne, nem ábécés sorrendben vannak benne, hanem a betű gyakoriságának megfelelően, tehát hogy minél gyorsabban tudjon dolgozni a szedő. Na ezt például nem tudom, hogy Gutenbergnál így alakította ki, mert ilyen
regál
nem maradt fel.
Sem leírása abból a korban.
De már elég korai ábrázolásokon már megvannak a kisebb-nagyobb rekeszek rendszere, tehát valószínűleg ezt elég hamar rájöttek arra, hogy lehet gyorsabban szedni.
Péter, amíg nem kezdtünk veled erről beszélgetni, én úgy valószínűleg tartottam, hogy már Gutenberg idején is annyi betű van, hogy mai korhoz hasonlítsuk, ahány betű karakter egy számítógép klaviatúráján.
A történet ennél sokkal érdekesebb. Gutenberg egy öntörvényű ember volt, nem a könyvnyomtatást akarta feltétlenül feltalálni, hanem sokkal olcsóbban, jobb minőségben szeretett volna olyan könyvet nyomtatni, amit mind kéziratos könyvet el tud adni. Ez nem titok, ez volt a cél, nevezhetnénk akár hamisítási kísérletnek is.
De Simlinek mindenképpen,
mert ez azért méltatlan persze.
Én bocsáss meg, hogy félbeszakítom, de most nevetek magamon, hogy azt mondom, hogy hát hiszen miért nem nyomtatott betűket használta? Hát azért nem, mert éppen most találja föl őket.
Igen. Na mert most a korabeli ABC 24 betűje, adjunk hozzá még néhány írásjelet, ezt azt számíthatnánk arra, hogy ő használ maximum 30-35 jelet. Ehhez képest Megmetz 292-t. Megmetzi a korabeli kaligrafikus írás kapcsolatok, ezeket ligatúrának nevezzük, tehát a különböző betűk összekötési rendszerét. Tehát Megmetzi az összes párosítási lehetőséget, Megmetzi az összes rövidítést, ami a kéziratos anyagnál teljesen tipikus. Ennek mondjuk helyspórolási okai is vannak.
Tehát ha ránézek egy nyomtatott oldalra, akkor vélhetem, hogy kézzel írott, abszolút szabályosan kézzel írott oldalt látom.
Igen, igen, természetesen a kéziratos fraktúra betűnek a típusát metszette meg.
Kis közbevetés. Johannes Genschfleisch, aki a Gutenberg nevet szülőháza után kapta, valamikor 1394 és 99 között született Mainzban. 1434 óta többször említik oklevelek, hogy Strasbourgban él. Itt tükröket akar készíteni, és ezeket az 1439-es aacheni zarándoklaton árusítani. Ezek afféle vallásos iratok, mint például a Speculum Humani Salvationis, azaz az emberi üdvözülés tükröre, amelyet már táblanyomaton is terjesztettek. Alig kezd munkához, híre jön, hogy az aacheni zarándoklat elmarad. Ezért a tükörkészítést abba hagyja. Viszont úgy hírlik, hogy Gutenberg a társait egy szigorúan titokban tartandó mesterségre tanítja. Oly eszközök készítésére, amelyek a nyomtatáshoz szükségesek. Konrad Zaspach esztergályos egy prést csinál számukra. Szó van még ólomról, öntött formákról és egyéb eszközökről. Mindez együtt arra enged következtetni, hogy a társaság már nyomtatási kísérletekkel foglalkozott. Az aranyműves véste a betűket, amelyeket Gutenberg sokszorosította a betűöntő műszer segítségével. Az egyik társ végezte a betűszedést, amelyről az esztergályos által készített présen sokszorosítottak. Utenbergnek komoly tőkére volt szüksége a vállalkozás folytatásához, mert 1442-ben a Strasburgi Tamás alapítványból nagyobb összeget vett kölcsön. Ezt azonban sohasem tudta visszafizetni, ezért a városból száműzték. 1448-ban tűnik fel ismét Mainzban, ahol megint azonnal 150 forintot vesz kölcsön, valószínűleg találmánya tökéletesítésére. Legkorábbi fennmaradt nyomtatványa 1445-re datálható, és az az úgynevezett utolsó ítélet töredék. Egyetlen papírlap, amelynek mindkét oldalán van nyomtatott szöveg. Az utolsó ítélet töredék mellett Gutenbergnek legrégebbről fennmaradt nyomtatványai az úgynevezett Donátuszok. Az időszámítás után 350 körül élt Elius Donatus latin nyelvtankönyvét, amely a középkornak és Gutenberg korának is széles körben használt tankönyve volt. A szerző neve után hívták Donatusnak. Gutenberg más korai kiadványai, egy jóslatokat tartalmazó népkönyv, négy különböző kalendárium, egy pápai bulla, két búcsúlevél, egy egyleveles imádság, mindezeket követi majd főműve a 42 soros Biblia.
Szerencséje a kultúrtörténetnek, hogy Gutenberg összeveszhet azzal a vállalkozóval, aki pénzelte az ő próbálkozását.
Hát igen, a történetnek ez a része. Az 1450-ben indul Mainzban. Gutenberg megkeresi a város egyik legfontosabb kereskedőjét, hitelezőjét, elétállja a tervét, ő egyből üzletet lát benne. Gutenberg 1450-ben fusztol. 800 guldent kap, ez a korabeli számítások szerint körülbelül 4 mainzi ház ára. Aztán megint kap 800 guldent,
az már
1600 guldent, körülbelül 1453, mert kifogy a pénzből, hiszen nem egyedül dolgozik, embereket kell felvenni, a sajtókat összeállítani.
Meg gondolom azért normális módon vannak kudarcai is. De nem egy diadalmenet ez a folyamat, bár ez csak tételezhetjük.
A kudarcok nem itt voltak, hanem előtte.
Tehát ekkor ő már biztosan megy?
Ekkor annyira biztosra megy, hogy ez már a második betűtípusa. Volt egy korábbi, egy kicsit mondjuk úgy, hogy durvább metszésű betűtípusa. Ő új betűket metsz külön a Bibliához. Tehát ő már pontosan tudja, hogy mit csinál. Az előző betűtípussal mellette nyomtat. Tehát ahogy zajlik a munka 1450-től 1456-ig, az alatt ő bűnbocsátó cédulákat nyomtat, a török invázió elleni felhívásra szólító nyomtatványt nyomtat, Donatus nyomtat, tehát ez a kor kedvelt latin nyelvkönyve.
És közben dolgozik az újabb betűtípuson.
Az újabb betűtípus kész van 1451-re valószínűleg. Tehát 1452-ben ők már erőteljesen nyomják a Bibliát.
Min vesznek össze tőkepénzessel?
Nézzük meg a periratot és a következményeket, aztán mindenki gondoljon, amit akar. 1455, egy Helma Spenger nevű ügyvéd elé kerül a dolog, tanúk előtt nyilatkozatok születnek, és ítéletet hoznak az ügyben, Gutenbergnek vissza kell fizetnie a kölcsön kapott pénzt. Két oka van, az egyik, hogy túllépte a határidőt, a másik pedig az, hogy ezen a pénzen ő nem csak a Bibliát nyomtatta, hanem az említett apró nyomtatványokat, és természetesen visszafizetni nem tudja, mert még az utolsó fejezetek hiányoznak, János jelenés még nincs kész. Úgyhogy Gutenberget kirúgják a saját nyomdájából, Péter Schöffer fejezi be a művet, aki ez alatt a 4 év alatt kitanulta a nyomdászmesterség minden csinyebbinyát, mert hogy európai nyomdászok között az egyik legjobb mester, aztán a tanítvány, Péter Schöffel, a Zsoltáros könyv, amit később nyomtatott, egyike a világ legszebb könyveinek, és hát Péter Schöffel 1457-ben elveszi feleségül Karolinát, aki Johann Fust lánya.
Ettől kezdve biztosabbnak tetszik az üzlet.
Mondtam, mindenki gondoljon, amit akar. És senki nem tudja azt, hogy ki mit tudott előre, ki mennyiben volt benne ebben a történetben. Gutenberg elhagyja Mainzot 1455-ben.
Péter, amíg lapozgattad a két kötetet, gondoltál arra, hogy vajon melyik az a pillanata a történetnek, és melyik az a lapja a könyvnek, amikor átveszi a tanítvány a mestertől a feladatot?
Annyira tökéletes nyomtatvány, hogy ez nem látszik.
Kész a Biblia, nyomtattatik immár Gutenberg nélkül. Vajon hány példányban készülhetett? Azt tudom, hogy kétféle formában.
Hát tudjuk, hogy 800 ára, és ebből szépen ki lehetett számolni, hogy egy 4-5 sajtos nyomda emberekkel, alapanyagokkal mennyibe kerülhetett munkadíjjal, közben azért 5 éven át élni is kellett valamiből, tehát amit ez alapján megállapítható, hogy 180-nál több példány biztos, hogy nem készült, valószínűleg azért valamivel kevesebb, ez a maximum. Ebből biztosan lehet tudni, hogy 40 példány készült Pergamenre, a többi papírra.
És a 40 példány egyike van a kezedben. Hány maradt fenn belőlük?
49 ismert példánya van.
A nem. Pergamenesből hány maradt fenn?
Olyan pergamenes példány, ahol mind a két kötet egy helyen van, és hiánytalan, és gyönyörű jó állapotban van. Ilyen 4 van, Washingtonban a Kongresszusi Központban, Londonban a British Library-ben, Párizsban a Nemzeti Könyvtárban és a Göttingeni Egyetemi Könyvtárban a 4.
Éppen a kezét között.
Igen.
Mi volt itt a feladat? Mit kellett javítani, visszaidézni ezen a két köteten? Hiszen itt azért többféle szempont létezik, mert lehet, hogy egy gyönyörű könyvet tudtál volna belőle csinálni, de akkor az némiképp hamisítvány.
Sok időm nem volt arra, hogy kutassam a 49 fennmaradt példánynak a kötéseit. Nem ismerek olyan példányt egyelőre, amelyiknek egészen biztos, hogy ott, akkor Mainzban készült a kötése. Ez a kötés is későbbi, a göttingeni példány. Egy kolostorban volt, nem tudjuk hol. 1587-ben került a Wolfenbütteli könyvtárba, onnan elég hamar, 1600-as évek elején átkerült a Helmstedti Egyetemre. Ahogy megszűnt a Helmstedti Egyetem, 1812-ben került Göttingenbe. A kötése szerintem a kolostorban készült még, tehát még Wolfenbüttel előtt, valamikor az 1500-as évek közepe táján, egy késő reneszánsz német kötés, dél-német valószínűleg. Fehér sertésbőrkötés, vaknyomásos díszítéssel, léniákkal és egyes bélyegzőkkel, az enyhén nedves bőrfelületbe bele sütik a felmelegített szerszámmal a mintát.
És attól vak, hogy nem színezik?
Pontosan attól, hogy egyszerűen csak létrejön egy domború felület.
Milyen sérülései voltak a két kötetnek, amelyeket javítanod kellett?
Nem a sérülés az érdekes, hanem hogy nézett ki. Ugyanis már tudták azt, amikor a kolostorból átkerült Wolfenbüttelbe, hogy ez egy hihetetlenül értékes könyv. Ezért aztán ahelyett, hogy átkötötték volna, még egy bőrt húztak az egész kötésre, és ez a hasított vadbőr fette az eredeti kötést, valójában ki kellett csomagolni. Tehát a leoldási feladat volt izgalmas.
És a lapok?
Nagyon kevés sérülés érte a könyvet. Egyszer valamikor, ki tudja mikor, szerintem az 1500-as években, talán még a kolostorban egy ember, aki valószínűleg iniciálékat festett, úgy gondolta, hogy nagy bajt nem csinál azzal, hogyha némelyik akantuszlevelet kivágja, és aztán mintának használhatja. Minden esetre ez a hivatalos teória arról, hogy miért tűnt el 14 akantuszlevél a könyvből, egyszerűen pengével kivágták. Ez az összes sérülése a könyvnek.
Mi volt az oka, hogy ezeket nem pótoltad?
Először szerettem volna pótolni, aztán elgondolkodtam azon, hogy mivel a csatja is hiányzott, hogy a csatja esetleg itt tűnhetett el, vagy itt szakadhatott le az egyetemen, amikor már itt volt, vagy itt vették le, hiszen köztudott, hogy a 19.-20. századfordulóján volt egy általános csatleszedési járvány az európai könyvtárakban, ez mindenkit ért, azért szedték le, hogy a szomszédos a könyvet ne karcolja össze a fém.
Ez a bizonyos csat az, amelyik jószerűen bezárja a könyvet.
Igen, és ez azért fontos, különösen a pergamen kéziratoknál, mert a pergamen nagyon érzékeny a levegő légnedvesség tartalmára, és hogyha nincs egy folyamatos présben, és ezek az erős nagy kötések a csatokkal, ez valójában úgy működnek, mint egy prés. Tehát ha nincs préselés alatt, akkor ezek lassan meghullámosodnak. Rossz esetben létrejön az, hogy a gerinc résznél fele olyan vastag már a könyv, mint az elejénél, ahol a csat lenne. Tehát hiányzott a csat, már kezdett mi úgy mondjuk tátogni a könyv, és hát ez is volt az egyik fontos, hogy pótoljuk a csatot. Én arra gondoltam, hogy ez a csat, képzeljük el, hogy itt szedték le, tegyük föl, hogy valahol a könyvtárban lehet egy doboz, amiben az ilyen lepotyogott, leszedett alkatrészeket esetleg eltette valaki. Nagy baj nem történik, hogyha arra szánunk egy délelőttet, hogy mindenkit megkérdezünk, hogy látott-e egy ilyen dobozt. A lényeg az, hogy meglett. Tehát megtaláltunk egy olyan dobozt, amiben a lepotyogott csatok vannak, és benne volt két csat, amelyik kísértetiesen egyezett a motivum a táblán lévő elemmel, és mikor már az is leszedésre került, akkor annak a hátoldalán megtaláltuk ugyanazokat a bekarcolási jeleket, ami a megtalált csaton volt 100%-ig biztos, hogy megtaláltuk a Biblia csatját, és akkor visszatérek a kivágott elemekre, amikor megkerültek a csatok, akkor arra gondoltam, hogy adjunk egy esélyt annak, és hogy esetleg valahonnan Európa, valamelyik könyvtárából, innen-onnan előkerül egy füzet, amiben be vannak ezek a hiányzó részek ragaszgatva. Nem kell ennek ma történnie, de miért javítgassam ki a hiányokat, hogyha esetleg visszakerülhet oda még az eredeti is.
Még hallgattalak, az jutott eszembe, hogy ezek szerint a csatok hiányában némiképp megszívhatta magát a pergamen nedvességgel. Így volt, vagy nem?
Persze, hogy így volt.
Tehát akkor vélemény, hogy ki is kellett szállítani a lapokat?
Nem, annyira nem szívja meg magát, egyszerűen elkezd hullámosodni, tehát ez nem azt jelenti, hogy nedves. Csak elkezd mozogni az az anyag, ami csak úgy nem mozog, hogyha fixálva van a formája, ez pedig kell egy prés.
Így azután, ha más nem, ezt a mozgást végképp megállítottad?
Igen, hát természetesen az azzal kezdődött, hogy bekerült a... Most a második kötetről beszélünk, az elsőnek megvan a csatja, meg volt, tehát annak semmi baja nem volt. Tehát a második kötet bekerült két hétre a présbe. Ezzel kezdődött az egész. Utána már lehetett vele dolgozni, és ennyi elég is volt ahhoz, hogy utána már párhuzamos legyen a két táblasék.
Vélemény korán sem biztos, hogy igazam van, hogy itt azért két ember vagy két mentalitás viaskodhatott benned. Egyfelől egy nagyon jól képzett szakember tisztelete egy hihetetlen nagy kincs iránt, másfelől pedig a szemen szedett profizmus, hogy ez is egy könyv, amit helyre kell hoznom.
Ez ebben a sorrendben zajlott természetesen.
Meddig tartott az első?
Két napig. Két napig nem csináltam más, csak fotóztam és lapoztam, és örültem, hogy nálam van. Ezt mindenki megtette volna, aki a helyemben van, és mindenki megtette, aki a műhelyben volt. Tehát természetesen ez nem azt jelenti, hogy nem nyúlhatott hozzá senki, ez mindenkinek a közös öröme volt.
Kesztyűben dolgoztál?
Igen. Egészen addig, amíg el nem kezdtem dolgozni. Onnantól kezdve pedig óránként kell kezdeni most.
De akkor elképzelhető, hogy amikor majd egy későbbi utódod majd a helyére illeszti a valahol a világban megtalált iniciálékat, és újra végfotozzák a könyvet valamilyen sajátos eljárással, akkor nem csak a kezed nyoma, hanem az új lenyomataid is ott lesznek?
Nem.
Mert?
Mert nem lapoztam utána már. Tehát, mint mondtam, az alapvető feladat a kötéssel volt. Tehát a kesztyűben végiglapoztam, végignéztem, megcsodáltam, minden apróságot átnéztem, amit csak lehetett. Utána pedig a kötéssel foglalkoztam. Úgy kell ezt elképzelni, hogy valójában belecsomagolva a könyvtest. A kötésen belül, savmentes papírban, szépen körbe leragasztva. Tehát onnantól kezdve volt egy becsomagolt könyvtest bent, pont azért, hogy mindenféle munkafolyamatnál előfordulhatom. Mondjuk nagyon egyszerű lecsöppenő ragasztó, véletlenül se csöppenje rá a könyvtestre, tehát a munkafolyamán nekem már esélyem se volt hozzáérni a könyvtesthez.
2004. október 20-a, és 98%-ban vagy kész. Mi az a 2% még?
Utolsó simítások. Jegyzőkönyv, fotózás, bőrápolás, apró retusálások a bőrhiányoknál. Még ott igazítunk a színen, igazítok a színen, ennyi az egész.
Hány nap ez még?
Az effektív munka könyvvel egy nap, azon kívül még 2-3 nap, amíg a jegyzőkönyv kész van, amit folyamatosan vezetve volt, tehát most már csak be kell fejezni, elkészülnek a fényképek, búcsút veszünk egymástól, és megy vissza a raktárba.
Ki láthatja majd ezt a könyvet még?
Nagyon kevesen, nagyon megválogatják, hogy kinek mutatják meg. Kutatónak csak akkor adják ki, hogyha a kötését kutatja, vagy valami speciális kutatási területe van, mondjuk nyomdatintákat kutat. És ezt azért az interneten, vagy a CD-ROM változatban nem tudja úgy vizsgálni, ahogy kell. És természetesen álomelnököknek előveszik, hogyha ide látogat az egyetemre, mert hát az meg a protokoll része.
A két-két kötet összesen 4 helyen található. Ennek ellenére a legértékesebb az itteni. Mitől?
Mert itt nem csak ez a két kötet van, hanem tartozik hozzá még az említett ügyvédírat, amit a Göttingeni Egyetem őriz. Tartozik hozzá egy mintakönyv, ezt az illuminátor készítette, aki a kódexet kifestette. Tehát a kódexnek a nyomtatott része az, ami fekete. Minden más, ami színes, az kézzel készült, pontosan úgy, ahogy a nyomtatás előtt is a kódexfestő iskolákban, hiszen ott 3 munkafolyamat volt. Volt a szkriptor, aki írt, volt a rubrikátor, aki csak a nagybetűket emelte ki piros színnel, a név egyébként innen van, mert a rubrum az a piros festéknek a neve, és volt az illuminátor, aki a díszítést végezte a könyvben. Ennél is pontosan így volt, nyomtatva volt a fekete szöveg, jött a rubrikátor, kihúzta kékkel, pirossal a betűket, és utána pedig jött az illuminátor, aki kifestette. Na ez az ügyes mesterember készített egy kódexfestő tankönyvet, ahol fázisokban mutatja azt, hogy hogy kell mondjuk egy akantuszlevelet kialakítani, megrajzolni, kiszínezni.
És azt teljesen bizonyított, hogy azonos kézmunkája?
Ez egészen bizonyos. Ezt a vizsgálatot egyébként a kölni restaurátor iskola vezetője Robert Fuchs végezte itt a göttingeni műhelyben 70-es évek végén.
És akkor gondolom a peranyag is némiképp hozzátartozik a kötetekhez.
A két kötet, biblia, az oklevél, amit az ügyvéd írt, ez egy darab pergamella, és a 11 lapos musterbook, tehát a mintakönyv, ez egy egységet képes, és így, mint egy egység, először a világon kapta meg, mint könyv, a világörökség része oklevelet 2001-ben.
Ezek után adódik a kérdés, mennyit érhet ez így együtt, ez a világörökség része?
Nehéz lenne ezt megmondani, szóba se kerül, hogy aukcióra kerüljön, tehát még csak kitalálni se lehetne, hogy meddig jutnál az árverés. 60 millió euróra van biztosítva, de ez talán a kikiáltási ár lehetne csak.
Véleményem, hogy így a 30-as éveid vége fele, talán túl vagy életed fölművén ezzel a két kötettel.
Nem.
Mi vár rád? Vagy mit szeretnél, hogy várjon rád?
Nem tudom, ez benne a titok. Amit tudok, hogy vár rám, az a keszthelyi gyűjtemény. Tényleg egy álmom teljesült, otthon dolgozni, egy olyan anyaggal, ami tényleg a szakterületem, és hát ez Magyarország legszebb barokk könyvtára. Ami nem azt jelenti, hogy csak barokk anyaga van, tehát a barokkig bezárólag vannak könyvek. A könyvnyomtatás első időszakától kezdve valamennyi kézirat, kották. Nagyon szép az anyag.
Ezt kell fölmérned, majd elkezdeni a helyrehozásokat?
Pontosan. Tehát most először következik egy éves állományvédelmi felmérés. Minden könyv egyszer minimum a kezembe kell, hogy legyen. Ilyenkor kategóriákat hozunk létre, csoportokat. Aztán pedig elkezdünk külön fontossági sorrendet felállítani, hogy mi az, amit sürgősen meg kell csinálni, mi az, ami ráér, mi az, amit konzerválni kell, mi az, amit restaurálni kell. Hiszen a jövő, ha van a restaurálásban valamiféle irányultság a jövő tekintetében, akkor mindenképpen a konzerválás irányába tolódik el a hangsúly, tehát minél kevesebbet változtassunk a könyvön, minél kevesebb újrakötés jön létre, és az utolsó kis fecnék tartsunk meg mindent, hiszen ez a kötéskutatásban nagyon fontos adat lehet.
Mit gondolsz, az a 35-40 év, ameddig remélem még dolgozol, elég lesz arra, hogy rendben oda kezd helyi könyvtárat?
Megyünk lépésről lépésre. Nem tudom, hogy mi lesz a tizedik lépés. Most az első kettőt, hármat ismerem, vagy esetleg tudom. Én nagyon szeretném, hogyha mondjuk ugye a 20. lépés már azt jelenteni, hogy nem egyedül vagyok abban a műhelyben, hanem többen vagyunk. Nem tudom, hova jutunk.
Gutenberg Bibliáról Göttingenben Gönczi Péter könyvrestaurátor beszélt. A műsort készítették Balla Ferenc, Mersó Sándor, Ördög Csilla és Vancsók György.
Itt a Petőfi Rádió, 22 óra. Arcok, emlékek. Dalos László.